Sziasztok! Mi vagyunk a Libra More, és most két hetente megjelenő podcastunkat halljátok.
Könyvekről, írókról, kultúráról. Ninával
és Mónival. Libra More. Hallgasd,
olvasd.
Sziasztok!
Sziasztok!
Ez a 61. adásunk, és nagyon át vagyunk szellemülve. És ezzel együtt vidámak is vagyunk. Anita a vendégünk. Múlt adásban beharangoztuk, de már jóval régebben várjuk ezt az adást. Szerintem mi először szeptember körül kezdtünk el arról beszélgetni, hogy eljössz. És nagyon röviden mondok rólad pár szót. Először is azt, hogy miért várjuk ezt az adást. Kiszámoltuk a múltkor, hány éve ismerjük egymást, 10x. És igen, a barátságunk is...
nem szabad számolgatni, szerintem.
De azért jó, mert ugye nagyon, nagyon jó azt tudni, milyen hosszú múltra tudunk visszatekinteni. És az nagyon hamar kiderül, ugye, amikor két ember érdekli a másikat, hogy mind a ketten olvasunk. De elég hamar kiderült az is, hogy Anita más dolgokat is olvas, mint én. Olyan dolgokat, amiket én képtelen vagyok. Ugye én azt tudjuk, hogy fictionon kívül minden képtelen vagyok. Viszont Anita, idézem a beharangozóban, mert ennél szebben én sem tudnám mondani, hogy szemléletgazdagító könyveket olvas, amelyek megtartanak, lendületet és értelmezést adnak, kinek ne lenne erre szüksége. És nagyjából ezt úgy képzeljétek el, hogy Anita, amikor elolvas egy ilyen könyvet, vagy amikor olyan helyzetben vagyok, hogy szükségem van egy tanácsra, akkor képes úgy elmondani nekem annak a könyvnek azt a részét, ami nekem segít, mintha egy halom virágot beleszórnátok egy gépbe, és Anita egy csokrot kötve így át, tehát egy csokorba jön ki. Tehát, hogy azt szeretem benned nagyon, és azt várom ettől az adást, és a hallgatóknak is ezt fogja adni valószínűleg, hogy egy olyan fogható és használható mondatsort, gondolatsort kap, ami után aztán már ki tudja választani az általad ajánlott könyvekből azt, ami neki kell.
Akkor te így szintetizálsz, és nem tudom, személyre szabottan ajánlasz így az elérhető könyvek közül, hogy kinek mire van szüksége tulajdonképpen?
Így van, és pont én is köszöntöm a hallgatókat, és pont ez alapján gondoltam összeállítani egy ilyen csokrot, mert úgy gondolom, hogy itt az új év, és mindenki vágyik egy ilyen örömtelibb, teljesebb életre, és ehhez mindig segítenek ezek a könyvek, amiket én három csoportba osztottam. Az egyik csoport az a vallás és spiritualitás témaköre, a másik a pszichológia, a harmadik pedig a filozófia és életvezetés. És itt az életvezetés az egy elég új dolog, ilyen coaching, tehát ilyen újszerűen modernül hangzik, ugye szerettem volna ezt a harmadik témakört is behozni. Igazából, hogy egy kicsit arról, hogy én hogy kerültem így ezeknek a könyveknek a közelébe, vagy hogy merült fel ez az érdeklődés bennem. Hát egészen visszamennék gyerekkoromig, ahol a népmesék és a mese. Nagyon nehezen nőttem ki a mesékből. Most már tudom a meseterápia kapcsán, hogy ez miért volt, de akkor nem értettem, hogy miért olvasom csak a meséket. Aztán utána átértem a történelmi jellegű könyvekre, és abban is a misztikus regények érdekeltek. Tehát a szabadkőművesek, ahol szimbólumok vannak, amiket fel kell fedni, meg kell érteni. Ugye itt most az Umberto Eco-nak a rózsa nevei visszaemlékezve, vagy a katedrális kánfalától, illetve a Da Vinci kód. Ez is egy ilyen 10 évvel ezelőtti olvasmány, de hogy ezek a dolgok mindig is érdekeltek. És aztán egyszer csak így a 30-as éveimben, ugye úgy gondolom, hogy az emberek mikor kerülnek először, vagy mikor merül föl bennük ez, hogy mi is az élet értelme valójában, és miért is élünk tulajdonképpen, meg több oka lehet. Én azt hiszem, hogy mindegyiket megtapasztalhattam, az egyik egy ilyen váratlan, nagy sodrású esemény, ami lehet egy pozitív, vagy lehet egy tragédia, egy negatív is, mondjuk egy mindent elsöprő szerelem, vagy egy halálesemény. Tehát, hogy az embert megrázza, és így hirtelen az a biztonságérzet, amit eddig úgy gondolt, hogy felépített és működik, az így egyszer csak így elkezd lebegni az ember, hogy most akkor mi is van velem. A másik dolog, amikor ilyen 30-as éveinket kezdjük élni, tehát vannak ezek a társadalmi elvárások, hogy kipipálom. Tehát középiskola, egyetem, aki munka, gyerekek, házasság, tehát így mindenki van pipálva, megy minden a maga menetrendjében, úgy, ahogy úgy gondoljuk, hogy mennie kéne, és úgy tűnik, hogy minden oké. És hogy egyszer csak így a nagy nyomásból így fellélegzünk, hogy fú, hát ugye ezeken a nagy mérföldköveken túl vagyunk, és akkor jön az üresség, hogy most miért is élünk tulajdonképpen, tehát akkor most itt vagyunk, hogy minden oké, de van valami, ami hiányzik. Tehát, hogyha még nincs is ilyen nagy tragédia, vagy boldogság, akkor is felmerül szerintem az emberekbe. És általában érdekes, hogy ez a 30-as évek, ez a krisztusi idő, pont ez a 33 év az, amikor szerintem sok embernél így felmerül. Úgyhogy én először Akkor kezdjük az első csoportot, amit végig gondoltam, az pedig ugye a vallás és a spiritualitás is, mert még azt szeretném elmondani, hogy ugye azért tettem ezt a három csoportot is, hogy többféleképpen nézzük meg, meg többféle csoportba válogattam könyveket, hogy ugye mindenki máshonnan jött, uh-huh. más a múltja, más a gondolkodása, és mindenki ki tudja talán választani most az új évre ezekből a kis csokrokból azt a könyvet, azt a virágszálat, ami esetleg segítheti őt a következő évben. Mert én úgy gondolom, hogy mindenki, ugye máshonnan jöttünk, más szemlélettel, de hogy ezekből a könyvek, mikor többféle könyvet olvasunk, így nekünk egyedileg világítanak ki sorok. Fénylenek föl üzenetek, amiket úgy érezzük, hogy nekünk kell megfejteni. Tehát ez egy olyan, mint egy gyümölcs, amiről le kell fejteni, hogy megtaláld a magot, ami aztán új életet hoz. Tehát, hogy valami ilyesmit gondolok én, úgyhogy remélem, hogy mindenkinek sikerül találni olyan könyvet, vagy ajánlom olyan könyvet, amit már a címe, vagy pár gondolat mögötte már fölkelti az érdeklődését, és elolvas egy könyvet, és remélhetőleg örömtelibb és teljesebb élete lesz, mert vagy legalábbis hozzá tudom segíteni ehhez. Tuval ugye a vallás és spiritualitás az első téma, és van egy nagyon jó könyv, ez az első ajánlásom, ez Helmut von Glasenapp, az Öt világvallás című könyve, és szerintem ez nagyon jó tudásalapozó könyv, tehát ő egy kiváló valláskutató és indológus, és az öt legjelentősebb vallás, tehát a brahmanizmus, buddhizmust, kínai univerzizmust, kereszténységet és iszlámot ismerteti, és nagyon jól bemutatja ezeket a vallásokat, és nagyon jól rá is merhetünk a végén arra, hogy igazából mindegy, hogy milyen vallás, majd nem azt mondom, mindegy, hogy milyen gondolkodás, ez a perikus vallási, vagy egy szép irodalom. Mindegyikben ugyanazok az alapértékek és alapüzenetek vannak, csak ugye, amit az elején mondtam, hogy kinek mi fénylik ki, abba fogja megtalálni. Ez lehet egyébként egy szép vers is. Tehát, hogy ez így van. Tehát ez az ötvilágvallás, ez egy tudományos, már olyan szempontból tudományos, ugye bemutatja a történetét, az, hogy mit hordozza az egyes vallásoknak a jellemzői. De szerintem egy nagyon jó kiindulási pont ahhoz.
Hogy mindenki képbe kerüljön azzal, hogy melyik vallásnak mi a...
Igen.
Lényege.
Mi a lényege? Uh-huh. Igen, igen. És ami aztán nekem a következő, tehát hogy ez így nagyon tetszett, ez a vallás könyve, és akkor pont elérkeztünk arra az időre, hogy 30-as évek, hogyan tovább. És a kezembe került érdekes módon karácsonykor. Ez most szerencsére, akitől kaptam, beleírta, hogy 2004 karácsony.
Ez olyan jó, hogy mindig akkor itt tudod, hogy...
Igen. Nem jellemző, hogy úgy benne vannak, de ugye ezt kinyitottam, ezt a könyvet, és akkor ott egy karácsony, és 2004. Tehát tudom, hogy ez gyakorlatilag az első ilyen jellegű olvasmányom, ami nekem ez volt az első, ami teljesen másként mutatta a világot, mint ahogy addig gondolkoztam róla. Ez pedig a James Redfieldnek a Mennyei Profécia című könyve. Ugye ez olyan, mint egy Indiana Jones kalandregény, nem tudom, ismeritek-e, olvastátok ezt a könyvet?
Nem, sokat hallottam róla.
Tényleg?
Rengeteget.
Soha nem, vagy nagyon sokat?
Rengeteget, sokat, igen.
És olvastad is?
Nem. Bocsánat, a reakcióm talán...
Ahhoz Krasna Horkainak kellett volna.
Nem,
tehát én... Csernaszabon.
Várjál, kérdezd meg még egyszer, hogy olvastam-e.
Olvastad?
Nem. Na hát akkor ez egy olyan regény, ami egy Indiana Jones kalandregény, tehát igazából ahhoz tudnám hasonlítani, csak még Indiana Jones már nem tudom én a Fridládát keresi, addig itt a főszereplő, ő egy kézilatot keres.
És nagyon jó, de ez szuper jól hangzik.
Igen, nagyon jó a helyszín is, de annak játszódik, és igazából a főhősünk ugye ezt a kézilatot keresi, vannak segítői, és az utazása során különböző tapasztalásokra tesz szert, különböző felismerései vannak, és ebben a segítői tanítói őt megerősítik, illetve elmagyarázzák neki, hogy mi miért van. Ez a 9 felismerés van a könyvben. Most elmondhatnám az összeset, de nem tudom, hogy erre, hogy most ezt ilyen részletességgel elmondjam-e, szerintem ezt a hallgatókra bízom, hogy olvassák el, de az a lényeg, hogy minden egyes felismerés számomra is egy új felismerés volt. És nyilván függ attól, hogy valaki először veszi ilyen jellegű könyvet a kezébe, de igazából valahol ez egy spirituális könyvnek is felfogható. De azt is meg kell említenem, hogy például Einstein is benne van, és ugye Einsteinről azért tudjuk, hogy ő egy valahol egy spirituális gondolkodó volt, és ő volt az első, aki ugye fölhívta a figyelmet az, hogy gyakorlatilag a mindenség egy nagy energiarendszer. A megfigyelés ténye meg tudja változtatni az energiaegységeket. Ez nagyon durva, ha belegondoltok, hogy valamit megfigyelünk, a fódalra fókuszálunk, és az elindít a belsőnk, a külvilágban egy változás. És ezt az Einstein be tudta bizonyítani, illetve itt ajánlanék még egy könyvet zárójelbe, az a Balogh Bélának a végső valóság, egy fizikus, tudományos eredményekkel támasztja alá, vagy próbálja áthidalni a különbséget a materialista és az úgynevezett ezoterikus világkép között. Tehát nagyon érdekes ezt a kvantummechanikát és kvantumfizikát is egy kicsit ismerve. Tehát az az érdekes egyébként, hogy a történelem folyamán, ahogy ugye kiolvastam a könyvekből, hogy elvesztettük a spirituálitással való kapcsolatunkat, mégpedig valahol ott, amikor ugye az egyház visszaélésekre ugye rájönnek, ezt ugye Redfield is leírja, és akkor úgy megkérdőjelezik az emberek, hogy akkor most tényleg úgy van-e, amit ahogy a vallási vezetők mondják, és akkor ugye jön Luther Márton, és ugye megpróbálja a Bibliát, hogy maga az ember értelmezze a Bibliát, ami ugye egy nagyon fontos olvasmány. Akkor ezek után, miután így minden megkérdőjeleződik, így az emberek nem tudnak mibe kapaszkodni, tehát csak saját magukba, ugye jön a humanista világkép is, tehát hogy mi találjuk meg azt a gazdasági biztonságunkat teremtsük meg, és ugye ezt a felfedezésekkor a támogatott különböző tudományok, tehát jött az ember egyre kiszámíthatóbbá tette a világot, és gyakorlatilag így folyamatosan elvesztette a spiritualitással a kapcsolatot, és utána én úgy gondolom, hogy mára elértünk oda, hogy pontosan a tudományos eredmények tudják alátámasztani azt, hogy ez a spiritualitás és ez az energia, ez milyen módon működik. Tehát amiben még, nem tudom, 10-20 évvel ezelőtt nem hittünk, vagy tényleg egy ilyen hihetetlen dolog volt, pont a tudomány segítségével tudunk visszatalálni a spiritualitáshoz. Van egy ilyen érzésem, nem tudom, hogy igazán van-e, de ugye az Einstein és a Balogh Béla ezt támasztja alá. Szóval itt a kalandregényünk, a felismeréseink, de átmennék most egy másik könyvre, az pedig a Coelho-nak az alkimistája. Ugye a Coelho regényeit sokan azt úgy harangozzák be, hogy fú, hát ez aztán egy ilyen gyermeteg regény, tele tűzdelve mindenféle idézetekkel.
Ilyet mi soha nem mondanánk.
És... na hát szóval mi ez a regény, és ugye nekem ez volt a másik regény, és így van, tehát hogy ez egy olyan regény, amit a Coelho szerintem elment erre az Arándok útra, ugye a Santiago de Compostela, ugye az El Camino-ra, hogy nagyon sokan most, ugye ez egy nagy divat lett, de hogy nagyon sokan elmennek erre, fölkelnek a ismeretségkörönben, és sokan elmentek erre a El Camino-ra, de elment a Coelho is, nagyon régen, és ugye ebből is táplálkozik az ottani tapasztalataiból ez a regény. És ugye Santiago-ról szól, ugye Santiago de Compostela, tehát hogy ugye a pásztorfiúnak a neve Santiago, akinek van egy álma, ugye nagy csattanó van a regény végén, vagy legalábbis nekem csattanó volt, de hogy ugye elkezdi követni az álmát, és hogy gyakorlatilag a Coelho ezt személyes történetnek hívja, gyakorlatilag itt eljuthatunk oda, hogy életfeladat, életterv, ugye a mai szavakkal már inkább így fogalmazzuk, hogy mi az életfeladatod. Ugye a Coelho ezt a személyes történetként írja, hogy mi a személyes küldetésed, a sorsod, az életfeladatod. És hogy a Santiago elindul, útnak indul, hogy megkeresse, mert hogy mindig ugyanazt elmondja. És felébred benne valami, az, amit az ember kap egy jelet, vagy nem tudom, szóval ami furcsa, valami, ami fénylik neki. És elindul, hogy kövesse a személyes történetét. És ugye közben mindenféle ugyanúgy felismerései vannak, mint mondjuk a James Redfieldben, ugye a főszereplőnek. És igazából a végén rájön arra a nagy alapigazságra, ami más könyvekben is benne van, hogy ugyan nem a végcél a fontos igazából, hanem az utazás, tehát hogy az élet egy nagy utazás. És ez így van, nem tudom, emlékeztek-e a Békés harcos útja? Nem olvastam a könyvet, de Milmantól, de a filmet láttam. És ugye a filmben van egy olyan jelenet, amikor elviszi a fiút a tanítója kirándulni, hogy menjen föl egy hegytetőre, és úgy várja, hogy ott lesz majd valami. Tehát ott biztos felmegy a hegytetőre, és ott megvilágosodik. És nincs semmi, csak egy gyönyörű táj, és akkor ugye nagyon kiborul, hogy hát felhoztál ide, és miért jöttem föl, és akkor mutat a földre, és ott egy kő. És az, hogy elér a kőért, jöttem föl, itt egész nap sékáltam be 60 fokba, és egy kő az eredménye. És akkor mindig mondja neki, gyakorlatilag a Békés harcos útjában is úgy van, hogy a fiúnak kell gyakorlatilag fölismerni ezeket a fölismeréseket, magának kell kitalálni, van, hogy kiülteti egész éjszakára a kocsi tetejére. És gondolkozzon is, hogy akkor jöjjön vissza hozzá, ha már egy értelmes. Mindenféle sallang és egyéb ugye, dolog, ami ránk rakódik, aggódás, félelem, stb. Tehát egy sallang nélküli gondolata van, akkor jöjjön vissza. És ugye itt az a gondolata lesz a srácnak, ami a Coelho regényben is benne van, hogy az utazás a fontos, tehát hogy az élet egy utazás, és nem a végcél, hanem az, hogy megéljük, és hogyan éljük meg. Itt mindig az a kérdés, hogy hogyan. Ugye Mónika tette fel a múltkor a kérdés, hogy mi a különbség a szabad akarat és a determináció között, tehát hogy hol van az én szabad választásom. Mert ugye ez a spirituális világkép azt mondja, hogy mindenki egy pályán mozog, mint egy csillag pályán mozgunk, tehát ez adott. Tehát leszületünk valamivel, ez adott. De hogy hogyan élem ezt meg, az viszont rajta múlik. Uh-huh. És hogy igenis nagyon fontos üzenet az, hogy saját magunkért kell felelősséget vállalni, ezt nem elégszer hangsúlyozni, hogy saját magunk vagyunk felelősek azért, amiben vagyunk. Tehát, hogy igazából nem a külvilág az, amit hibáztathatunk, hanem igazából minden bennünk van. És hiszitek, ha nem, nagyon durva, ezt Mónikának mondtam, hogy megnézzük a Holle anyót a bábszínházba a gyerekekkel, illetve a legkisebben. És hát ugye a Holle anyó, azt mindenki tudja, azt az alaptörténet, egy nagyon aranyos mese, és ugye hát ez is tele van szimbólumokkal és üzenetekkel. És a bábszínházban, én úgy tudom, hogy az alapmesében ez nem van, ez nincs benne. Nem van. Elég jó. Nem van határozott, nincsen benne. De a következőt éneklik el többször benne, az, hogy kinn és benn, fenn és len, felzendül a szent rend. Na most ez így egy az egyben benne van, és ezt éneklik. Egyébként gyönyörű a báb előadás. És az üzenet, ez többször felhangzik. Ugye nekem ez kiviláglik. Én úgy gondolom, hogy sokaknak ez tudat alatt megy be. Mm-hmm. Ugye nagyon sokszor, hogy nem értik, hogy ez mi. Én már ezt tudom ebből a spirituális olvasmányaimban, hogy ugye a kinnésben azt jelenti, hogy minden az életben gyakorlatilag azt kapjuk, amit beleadunk, tehát amilyennek belül vagyunk, az vetítődik ki. Tehát ez a kinnésben. És ez nagyon gyönyörűen mutatja a mese is egyébként, amikor a szorgalmas lány felmegy a Holle anyóhoz, és ott rendetlenkednek a takarító eszközök, nem állnak ott sorban, stb. És hogy így ebben születik ez a belső döntés, a belső elhatározottsága, hogy jó, akkor ő fog segíteni, és akkor ezt meg fogja csinálni, és onnantól kezdve csatarendben állnak, és segítik őt a takarító eszközök. Vagy ugye a fenn és lent gyönyörűen mutatja, hogy ugye lent van a földi élet, ugye fönt van a Holle anyó, aki rendezi, mint az univerzum, rendezi a világot. És amikor jön a jó lány, ő ugye szépen csinál mindent, és rend van lent. Mert fönt is rend van. Mm-hmm. És akkor jön a rossz lány, a lusta, és úgyis semmit nem csinál meg, és a lent teljesen összezavarodik, tehát egy káosz uralkodik el, tavasszal esik a hó, nyáron nem tudom én, hideg van, vagy lehullanak a levelek, tehát hogy totál fölkavarja. Tehát hogy ezért nagyon fontos ez a lent és fönt kapcsolat és összefüggés, és azt a Holle anyu annyira gyönyörűen megmutatta. Most így ez a spiritualitás dolgok jönnek, vagy így meséltem nektek, ugye felmerült bennem, hogy mi ennek a pszichológiája? Tehát mi ez egyáltalán ez az ezoterikus világkép? Na oké, spiritualitás, mindenki azt mondja, hogy ez az ezoterika a spiritualitás, de mi ez az ezoterika? Tehát, hogy így ezek így azért fölmerültek bennem, és még egy nagy igazságot szeretnék elmondani, hogy a szűkök nincsenek véletlenek, vagy legalábbis nem nagyon. És amikor a fókuszunkat, vagy a gondolatunkat egy irányba helyezzük, akkor ez olyan, mint amikor a nap energiáját ugye egy lencsébe vezetjük, és hogy az föl tud gyulladni az a papír. Tehát ugyanez, hogyha ráfókuszálunk valamire, az érdeklődésünket valaminek a terébe helyezzük, akkor onnantól kezdve elszabadul a pokol, vagy inkább azt mondom, mennyország, mert hogy rengeteg segítséget kapunk, és jönnek azok a könyvek, jönnek azok a barátok, akik hasonlóan gondolkodnak, és egyszerűen a kezedbe adják ezt a könyvet. És ez, konkrétan ez a könyv ez így került a kezem, hogy elkezdtem ezzel foglalkozni, érdekelt, és valaki azt mondta, figyelj, olvastad ezt a könyvet, és akkor de mondom, ez most hogy? Na ez a könyv a Thorvald Detlevsen, Sors mint esély című könyve. Ez egy bevezető könyv az ezoterikus pszichológiába, és úgy gondolom, hogy egy nagyon jó alapösszefoglaló mű a spirituális életszemléletről és világszemléletről. Zseniális. Gyakorlatilag ezt magyarázza, ami a Holle anyóban is benne van. Tehát, hogy emögött egy nagyon komoly spirituális tudomány ág, ez ugye ez az, ahogy fent úgy lent, ahogy kinn úgy bent. És még ami fontos üzenete, az, hogy a tanulásra se hagyd abba, és az, hogy az élet mindig problémákkal szembesít, és cselekvés útján tudod megváltani a problémásságától. Mm-hmm. És ez nagyon fontos üzenet, hogy, és ez majd elvezet a sztoikusokhoz is egyébként, és ugye a sztoikusok is ezt mondják, és akkor mondhatnám, hogy a Popper Péter is ezt mondja a pszichológia oldaláról, tehát hogy mindenhol megtalálod ezeket az alapüzeneteket. És még amit ez a könyv bemutat, azt, hogy ugye ugye az emberbe fölmerül, hogy mi az élet feladata, de hogy kaphat hozzá segítséget, hogy ezt felismeri. Azon kívül, hogy olvas, és talán fölfénylenek dolgok azok, hogy véletlenek történnek vele. Ugye vannak eszközök is, ugye a spirit vagy ezoterikus gondolkodásban ezek az eszközök, ugye az asztrológia, a numerológia, ugye a számmisztika, és a homeopátia, a holisztikus gyógyítás. És nagyon szépen bemutatja mind a hármat, és én nagyon leeldöbbentem, és pont a Defense könyve alapján kezdtem egy kicsit így a számmisztika oldalával is foglalkozni, mert nagyon érdekelt, hogy végül is ez hogy van is. Amint megdöbbentem, lányok, az, hogy honnan ered a számmisztika, hogy ki volt az első, aki a számmisztika alapját lerakta. Pitagórász. Pitagórász volt az, ugye Pitagórász honnan ismerjük, A nézet plusz B nézet egyenlő C nézet, ugye ezt tanultuk, ez nem az ő feltalálmánya, hanem ő volt, aki először lejegyzetett, és ő is bebizonyította, vagy szóval ő volt, aki bebizonyította. És ő spirituális gondolkodó volt Pitagórász, ugye az időszámításunk előtt 500-ról beszélünk, 530, tehát van egyes számítások szerint még utha sem született meg akkor, tehát ez nagyon durva. És tehát, hogy ő volt az, aki lefektette azt, hogy minden visszavezethető számokra, és ugye az egyes, az egyes szám, ezt csak nagyon röviden elmondom, hogy az egyes az aktív marsi energia, ez mindenhol ott van, az asztrológiában ugyanúgy ott van. Itt végül is megközelítésmód, de Pitagórász a számokra vezette vissza, hogy minden visszavezethető az összes szám, minden az univerzum is alapvetően 4 számra, de 9, tehát 9 számjegyre visszavezethető, itt 4 számjegyre is, a 4 számjegy az egy nagyon-nagyon alapvető dolog, az első ugye az aktív, a marsi, az éltető erő energiája, a impulzus, teremtő férfias, ugye a kettes számú befogadó, a passzív, a nőies, ugye a hármas egy egyensúlyteremtő, és a négyes meg egy passzív eredmény, hogy valami megteremtődik a Földre. Ugye a Bibliában minden hármas egységben, ugye a teremtés is hármas egységben jön létre. A hármas nagyon durva, ugye tudjuk, vannak misztikus számok, meseszámok, ugye a hármas, melyik a másik, azt tudjátok, amilyen meseszám, ilyen misztikus szám, a hét, így van, hétfejű sárkány, hetet, hétfejű, igen. Tehát például a hármas, az nagyon durva. Hogy a hármasban van, ugye az, hogy háromszor kopogod le a fám. Hármat találhat, ugye ezt mondjuk, három az igazság. Ugye a múlt, jelen, jövő az is hármas, az alapszínek is három, ugye a kék, a sárga, a piros, a zenében hármas hangzat van, a halmaz állapot háromféle, folyékony, gátlan és szilárd. Nagyon durva, tehát hogy ezek a dolgok, ez ott volt Pitagórásznál, ugye ő az atya, levezette a számokhoz betűket is rendelt egyébként, tehát nem csak az élet, ugye van a misszió számod, az tükrözi az élet feladatodat, ez gyakorlatilag a születésnapod, és vannak jellemvonás számaid, az, hogy hanyadikán születtél, például, illetve a neved és a magánhangzók más hangzókhoz is tartozik szám, és az alapján még tudod árnyalni a jellemvonásodat például, szóval nagyon érdekes. És én úgy gondolom, hogy nagyon sok hasznos segítséget lehet ott találni abban, hogy végül is jó úton járunk-e, vagy sem. Pitagórász még azon kívül, hogy ugye a számmisztika atya volt, ő megalakított egy könyvklubot is, a Pitagóriánusok könyvklubját, Pitagóriánsz volt ők. Ők voltak a misztikusok, akik ugye tanulás útján próbálták megérteni a világegyetemet, tehát hogy állandóan tanulni kell. Ugye ő is ezt mondja, hogy ez az élethosszig tartó tanulás, és tanulás során lesznek felismerések, és hogy magadba forduljál. Ugye itt kicsit említettem az asztrológiát, a numerológiát, és ugye még a homeopátiát is, ami a sorsmintesében benne van. És itt egy magyar szerzőt említenék meg, akit volt szerencsém személyesen is megismerni. Ő a Bóna Lászlónak a Szenvedésben hasonló című könyve. És ugye ő a homeopátia oldalról közelíti meg, ugye a holisztikus szemlélet, ami azt mondja, hogy és ugyanúgy rávezeti erre a betegségekkel foglalkozik, hogy alapvetően ő egy orvos, szóval belgyógyász is, meg homeopata orvos is, és saját élményeit írja le, hogy milyen tapasztalatai voltak a homeopátiás szerek alkalmazása a során. Itt azért így nagyon komoly, tehát itt nem csak arról van szó, hogy leegyszerűsítve, hogy ugye a holisztikus az azt jelenti, hogy van egy tüneted, akkor ahogy a nyugati orvoslás, a hagyományos orvos, hogy ezt a tünetet próbálja kezelni, és próbálja eltüntetni. És ugye pont nem lenne szabad, tehát a homeopátia és a holisztikus látásról azt mondja, hogy ha tüneted van, akármilyen tünet, ez azt jelenti, hogy rossz úton jársz. Ez azt jelenti, hogy a szervezet próbál üzenni, és nem tud, hogy sokszor betegség útján kapod az üzenetet, arra vonatkozik, hogy valami nincs rendben. Nem csak lelkileg, hanem lehet, hogy az egész életpályádon nem vagy a helyeden. Nagyon érdekes, és ugye ő pont ezt bizonyítja, ugye a homeopátiával kapcsolatban is, hogy olyan problémákkal, hogyha krónikus, mert ugye van az, hogy egyszeri dolog, az is, annak is lehet egy ilyen lelki, de a krónikus betegségről van szó, akkor azt mondja, hogy egyértelműen nem tehát nem jó úton jársz, tehát hogy állandóan vissza, hogy a krónikus az, hogy állandóan visszatér. Tehát arra nagyon érdemes odafigyelni, mert ha valami krónikus, akkor a mögé érdemes mögé esni. Ő ugye homeopátiás szerrel dolgozik, és azt mondja, hogy a homeopátiás szer az egy löketet ad neked. Tehát nem tudsz vele igazából úgy rosszat tenni magaddal, de hogyha megfelelő szert sikerül kiválasztani, akkor olyan az információval gyógyít a homeopátiás szintű, ugye azt mondják, hogy placebo, mert hogy nincs benne semmi, de minél magasabb potenciáljú a szer, minél kevesebb anyagot találnak benne, vagy talán nem is találnak benne, annál jobban adja az információt, annál jobban közvetíti. Ennyi, és az információval az agyad, ugye mindent agyunk irányít, lelkünk, tehát hogy ezt az üzenetet megkapja, ezzel tud belülről segíteni és elindítani. Tehát ad egy löketet, hogy elindulj a gyógyulás útján. És például ő azt vizsgálta, hogy volt egy fikusza otthon, ami nagyon mindig olyan szeles helyen volt, tehát valahogy az ajtóban volt, és mindig így a húzatot kapott, vagy nem tudom is, amit szerencsétlen volt. És ugye át is helyezhette volna, de ő ott akarta. És adott neki egy, azt hiszem árnika montánát adott, szert neki, ami azt üzenetet közül, tehát hogy kell megmaradni, ugye ez a hasonló a hasonlóval gyógyít, tehát hogy kell élni egy ilyen szeles helyen. Hiszem ez az árnika, jól emlékszem, az árnika volt, ilyen szeles helyen megmarad és virágzik. És megkapta ezt az üzenetet, a fikusz, és onnantól kezdve teljesen jól érezte magát, mert kapott egy olyan üzenetet, hogy hogy kell megmaradni abban a helyzetben. Szóval beszéltünk erről a lent, fent, kint, bent dologról, ugye a Bónában is megjelenik ez a homeopátia oldaláról, aki azt mondja, hogy a betegségek fentről lefelé, bentről kifelé gyógyulsz, tehát ugye a belsődet gyógyítod, és ugye az kifelé is a gyógyulást indít el, illetve időben visszafele gyógyulunk, ami azt jelenti, hogy ami a legrégebbi a krónikus állna visszatérő, azok gyógyulnak ugye a legkésőbb meg. Tehát nagyon fontos, ő azt mondja, hogy meg kell keresned a gyökerét a problémának, az előzményeket kell felfedned, és onnantól kezdve rájössz, hogy mi volt a hiba, hol csúsztál el. Elkezdett egy hibás program futni. Tehát visszamész, megkeresed a gyökerét, ugye ez a kineziológia is valami hasonlóban foglalkozik, megkeresed a gyökerét, és utána kijavítod a programot, és onnan már ugye nem a hibás program fut, hanem a jó program.
Pont, mint a programozó.
Egyébként igen, lehet, hogy a informatikusok egyébként ezt kód. Lehet, hogy egy jó üzenet így elmagyarázni, hogy ez hogy van. Tehát most nagyon sok oldalról próbáltam megközelíteni ezeket az alapgondolatokat, de egy kedvet nem hagyhatok ki, az pedig a szél az anyám. Ez nem nagyon ismert, ez egy kis adókiadó adta ki, nekem volt szerencsém, hogy megkaphattam ezt a könyvet. Ez egy észak-amerikai indián sámánnak a tanításai. Hát a igaz történet, élt ez a sámán rezervátumban, és voltak követői, és ez az ő élete és a vele való beszélgetések ez a könyv. Ezt pont most odaadtam egy kedves ismerősömnek, egy pedagógus, és valami olyasmit írt vissza rá, hogy teljesen megérintett, és hogy ez valami fantasztikus. Tehát, hogy ugyanezeket az alapgondolatokat, értékeket, ugye ezt az indián kultúrában is olvashatjuk. És ez a szép ebbe a könyvbe, hogy ugye az indián kultúrát bemutatja, egyébként az indiánok, ez egy történelmi regény is egyben, hogy ugye a könnyek útja, stb., hogy ugye amikor ugye a felfedezések után az indiánokat ugye kitelepítik, áttelepítik a nyugati oldalra, és hogy ez a könnyek
azok meg a szerencsés indiánok.
Szerencsés indiánok voltak, és hogy ő is részese, vagy azt hiszem a szülei, vagy a nagyszülei, nem tudom már, de hogy és hogy születnek meg, és hogy ez a természettel való egységükről szól, arról szól, hogy a pipázás, és ugye a pipafüst üzenete valójában mit is jelent, és milyen olyan alapértékek vannak, amiket ők azt mondják, hogy úgy van, és elszívják a békepipát, akkor ahhoz minden áron tartják magukat, és azt hiszem abban van írva, hogy míg ők szinte az összes ígéretüket megtartották, addig talán a amerikaiak talán egyet sem. És hogy nagyon sokszor megtámadt, tehát hogy nagyon, hát végül is tudjuk, hogy hol vannak most, tehát tudjuk a történelmüket, és hogy ennek ellenére, hogy ez van, ennek ellenére egy ilyen gondolkodást visznek. Nagyon vannak benne gyakorlatok is, például, hogy tudsz állaszulni, a különböző égtájak felé való fordulás és imádkozás, miket erősít, és ő is elmondja ugyanezt, hogy amire fókuszálunk, az fontossá válik. Tehát igazából ezek az alapüzenetek ott van. Egy gyönyörű a könyv. A másik ugye, amit még itt megemlítenék, a Denzel Washington, jól mondom? Vagy Denzel, valami furcsán kell mondani a Denzel, nem tudom. Mindegy. Denzel Washington. Ugye érdemes ezeket a commencement speech-eket. Mik ezek? Amiket ballagáskor, vagy végzéskor köszöntő
beszélek.
Diplomaosztón elhangzó beszélek talán.
Például én imádom a Matthew McConaughey-t, Denzel Washington. Tehát érdemes ezeket a commencement speech-eket meghallgatni, mert nagyon-nagyon sok üzenetet hordoznak, és hogy ilyen, tényleg ilyen híres emberek, és milyen gondolkodásúak, és hát a Denzel Washington ugyan másról idézi, de hogy ő azt mondja, hogy ugye, hogy azok, amik bennünk vannak, leszületett dolgok, lehetőségek, meg potenciálok, ugye azok azért vannak, amíg ugye elsőre nem is ismerjük föl, vagy pont egyébként úgy születtünk, hogy ezekkel problémánk van. Ez is fontos, mert pont ezeket kell legyőzni. Na és a Denzel Washington a commencement speech-ében azt mondja, hogy amikor ugye a halálos ágyunkon fekszünk, és ugye számot adunk, végig gondoljuk, hogy az életünk hogy alakult, akkor úgy képzeljük el, hogy mögöttünk ott vannak a szellemek, amik ilyen olyan ötleteket, olyan potenciálokat, olyan motivációkat testesítenek meg, amikkel nem éltünk életünk során, és nagyon csalódottak. És ott állnak szomorúan, mérgesen, zaklatottan, hogy itt voltunk, leszülettünk veled, és nem hagytad, hogy aztán megéljük az életünket.
Na most kirázott a hideg.
Igen, és ezt olyan gyönyörűen mondja a Denzel Washington. Jó, már csak egy, mielőtt még egy könyvet szeretnék ajánlani ebből a részből. Az pedig, talán ez azt gondolnánk, hogy ez a legelszálltabb, de mégis gondolkoztam is, hogy behozzam ezt a könyvet, vagy sem. De úgy gondolom, hogy fontos megemlíteni, mert egy nagyon szép történet, alapvetően angyalok a témája. Ugyanaz az alaphelyzet, vagyis ez egy kicsit erőteljesebb alaphelyzet, főhősünk nagyon rosszul van, nem teljesít a munkahelyén, nincsenek barátai, egyedül van, olyan semmilyen az élete, unalmas, egyhangú, rossz, nem boldog egyáltalán. És ráadásul mindezek tetejébe, amikor Tomi otthon van, még ki is rabolják és leütik. Tehát kirabolják és leütik, és kómába bekerül a kórházba, és ebben a kómában gyakorlatilag elindul egy másfajta utazáson, vesz részt. És gyakorlatilag ugyanazok a felismerések. Tehát ez is ugyanarról szól, mint a többi, vagy nagyon hasonló. Csak itt angyalok tanítják meg, és az angyalházakba kerül, és az angyalok képviselnek egy-egy tudást, amit átadnak a fősünknek. Én itt egy dolgot tanultam meg ebből, ami jó tanítás volt. Azon kívül, hogy ennek a könyvnek a vége is egy teljes nem várt fordulat. Tehát már ezért érdemes elolvasni, azon kívül, hogy lélekemelő és sok tudást ad, akár hogy ugye, hogy tartsuk rendben a lelkünket, az elménket, a fizikai testünket, tehát mindenre ad ötletet és tanácsot. De a vége, amikor azt gondolja a főhősünk, hogy ő most akkor biztos, hogy az lesz a vég, hogy annyi mindent tanul, egyre emelkedettebb lesz, és akkor a végén biztos, hogy Istennel fog találkozni és egyesülni vele. Tehát, hogy ez a sok tudás és tapasztalat, amit ő szerzett ez alatt az angyalokkal való kapcsolata alatt, ez neki elhozza az univerzummal való egységet, és Isten színe elé kerülhet. Nem tudom, elmondjam a végét, vagy hagyjam az olvasók.
Hagyd, mert mi is a könyv egyébként?
Azt a Kreonnak a Hazatérés című könyve, de a végé egy hatalmas nagy csattanú, és itt egy rész van, amikor magára hagyják az angyalok. Ugye nagyon sokszor van az életünkben az, amikor úgy érezzük, hogy nagyon magányosak vagyunk, és minden rossz. Tehát ez a full legsötétebb órája az embernek. Szerintem sokan megélték, azt bezárkóznak, és egyébként azt mondják, hogy sokszor ezeket meg kell élni. Tehát, hogy ezeket úgy kell fölfogni, mint az élet természetes dolga, és hogyha valaki gyászolni szeretne, vagy valaki nagyon pesszimist és rossz hangulatban van, valami rossz dolog érte, akkor nem szabad virágokkal kedveskedni, meg mindent kiszínezni, meg minden, hanem pont, hogy hagynia kell, pont, hogy a sötét dolgokat kell magához vonzani, mert ez egy olyan, az életnek egy olyan része, amit meg kell élnie. És mindannyiunknak van ilyen. És ebben a könyvben is van, hogy a fősünk teljesen élete legsötétebb órában magára hagyják. Addig mindig segítik, és nem tudja, és ott ül a sarokba, és reszket, és hogy egyedül van, és nem kap segítséget, és vége a világnak. És igazából azt mutatja meg, ugye ez is egy lecke volt számára, igazából azt mutatja meg, hogy az életben vannak ilyen dolgok, de az élet örök változás. Tehát olyan, mint a hullám. Leföl, leföl, leföl. És a legmélyebb ponton is vagy, abból nem maradsz ott. Mert az élet dinamikus, folyamatosan változik. Tehát abból a mélyebben nem tudsz menni, ki fogsz belőle jönni, sőt, adott esetben lehet, hogy pont nagyon magasra fogsz, tehát nem így várt módon nagyon magasra fogsz repülni. És a főhősünknek is ezt meg kellett élnie. És magára hagyták, és másnap jöttek vissza hozzá, és tanították azt, hogy nem véletlen volt ez, hogy magadra hagytunk, mert hogy tudnod kell, ezt meg kell élni, és ezt mindenkinek meg kell élni, és ha tudja, hogy ezt olyan úgy kell megélnie, hogy ez nem marad így, nem ragadunk bele dolgokba. ha csak nincs a betegségünk, hogy így beállunk, és akkor 10 percig van erre a betegség, és akkor így beragadunk valamibe, de hogy nem, az élet nem ragaszt be. Úgyhogy itt szerintem itt a vége ennek az első résznek, ami a spiritualitásról és a vallásról szólt.
Akkor mi most lejátszunk egy zenét. Én szívem szerint azt mondtam volna, hogy a Panic együttestről, de kiderült, hogy Panic at the Disco, ami teljesen másképp hangzik. Into the Unknown. Ez egy olyan hosszú szám lesz, hogy mi addig el tudunk menni egy másik helyre, fölvenni a beszélgetés másik részét, mert Ninának el kell köszönnie.
De nagyon élveztem eddig is a beszélgetés, sajnos már a második köszönöm. Részre nem tudok maradni veletek, de majd én is hallani fogom, hogy milyen szuper könyveket ajánlasz még.
És akkor Nina, szerintem akkor az évtől is búcsúzunk, mert ez az utolsó bejelentkezésed.
Igen, igen, de hát jövőre veletek ugyanitt.
Igen, és ezt nagyon hamar éven
eredeti módon, igen.
Úgyhogy akkor mindjárt visszatérünk. Into the unknown. Into the unknown. Into the unknown. Trouble while others don't. There's a thousand reasons I should go about my day and ignore your whispers, which I wish would go away. Oh. Oh. You're not a voice, you're just a ringing in my ear. And if I heard you, which I don't, I'm spoken for, I fear. Everyone I've ever I'm sorry, secret siren, but I'm blocking out your calls. I've had my adventure, I don't need something new. I'm afraid of what I'm risking if I follow you into the unknown. Are you here to distract me so I make a big mistake? Or are you someone out there who's a little bit like me? Who knows deep down I'm not where I'm meant to be? Every day's a little harder as I feel your power grow. Don't you know there's part of me that longs to go into the unknown? Akkor zene után most, és mi egy ebéd után visszatértünk, tehát hogyha más hangot hallottok, más akusztikával, a helyszín is változott, és a halmaz állapotunk is egy picit.
Igen, ez így van. Van két gondolatom még itt az előző témakörhöz kapcsolódóan, ezt nem nagyon tudtam hova bekategorizálni, de mindenképpen fontosnak tartottam megemlíteni őket. Az egyik író az a Peli Sutari és a Sutari levelek című könyve. Ez igazából a párkapcsolati témakörben próbál fényt mutatni egy kedves kis történeten keresztül, és abban segít bennünket, hogy arra mutat rá, hogyan működhet egy kapcsolat mindkét fél számára, örömteli módon, és itt elérkeztünk ugye a célunkhoz, hogy hogy lehet örömtelibb és teljesebb életet élni, és azt hiszem, hogy ez a könyv a párkapcsolatok vonatkozásában adhat nekünk segítséget. Ehhez kapcsolódóan említeném meg, amit Mónika, te ajánlottál, és nagyon szeretem őt, ő a belga Alain de Botton, és ő az alapítója egyébként a School of Life-nak, tehát az életiskolájának Londonban, és neki nagyon sok érdekes vidám előadása. Megtalálható a YouTube csatornán is, és főleg amit szeretnék ugye figyelmébe ajánlani a hallgatóknak, az a romantikáról szóló előadása, és kapcsolódik kicsit a szótári levelekhez is, amit én mindenképpen úgy gondolom, hogy a kamasz gyerekeknek elő vagy utóbb, de 18 év körül mindenképpen érdemes ajándékba odaadni, és talán segít nekik kicsit könnyebben venni az akadályokat a párkapcsolati területen.
Ez magyarul is megjelent egyébként az Alain de Bottonnak a...
Nem, sajnos ez csak angolul. Úgyhogy sajnos felirattal keresgéltem, de feliratozva sincsen. Akkor a második témakörünk a pszichológia, és itt az egyik legkedvesebb szerzőmet szeretném megemlíteni, ő Popper Péter, és Popper Pétertől is két könyvet emelnék ki, a Belső utak könyvét és a Lélekrágcsálókat. A Lélekrágcsálók az előadásaiból, a tanár úr előadásaiból összerakott mű, az ő humora, bölcsessége tükröződik az előadásokon, és a Belső utak könyve pedig igazából egy önismereti és önfejlesztő, nagyon gyakorlatias könyv, ez egy nagyon kis könyv, könnyen forgatható, és tényleg azt hiszem minden benne van ebbe a könyvbe összesűrítve, ami ugye a Popper Péternek a keleti tudását, kicsit a keleti filozófiát ötvözi a nyugati pszichológiával, és ebből kidolgozta a saját, mint ahogy mindannyiunk igazából összeszedi a kis morsákat, és megsüti a maga kenyerét, hogy ilyen szép képletesen.
Ez saját?
Ez teljesen saját, hogy ilyen kis képletesen éljek. És a Popper Péter is így volt ezzel, és egy fantasztikus könyvet írt, amit egyébként hangos könyvben is lehet olvasgatni, tehát kiváló hallgatásra, vasalás közben, vagy mosogatás közben is akár. Amit ő is hangsúlyoz, amiről már korábbiakban is beszéltünk, hogy a saját életformáinkért mi vagyunk a felelősek, és igazából azt kapjuk az élettől, amit mi is beleadunk, és hogy nagyon fontos a döntéseinknek a felvállalása, és igazából, hogyha eldöntöttünk valamit, tehát megszületett egy belső döntés, most, hogy az jó döntés vagy rossz döntés, ott majdnem, hogy mindegy, de döntöttünk valahogy, és ez a döntés, ez utána pszichailag megtart minket. Tehát amit így mondtam is így a bevezetőben, hogy ilyen megtartás dolog is nagyon fontos, és ezek a könyvek így megtartanak minket az veszélyes életben, mert ugye tudjuk, hogy az élet veszélyes, de hogyha egy döntést vállalunk, akkor megtart minket az élet viharában. És van egy nagyon szép idézet, amit szerintem itt az ünnepi időszakban felolvasnék tőlem, az pedig a következő: sötétben és hidegben nem lehet élni, meg kell őriznünk önmagunk és kapcsolataink fényét és melegét. És igazából ez nagyon fontos, és most ez ugye a szeretet ünnepe, akár karácsony, hanuka, tehát ez az időszak, ez mindenképp az összetartozásról szól, és a szeretetről, és az odafigyelésről, és ha máskor kevésbé is, de ebben az időszakban ez nagyobb fényt kap az életünkben. Amit még mondanék, nem, sőt, inkább áttérnék egy másik íróra, mert amiket még mondanék Popper Pétert, azt már nagyjából egyébként korábban elmondtam más művek kapcsán, ő a Feldmár András. Neki két művét ajánlanám, az egyik az Apró részletekben, a másik pedig a Beszélgetések Feldmár Andrással, akinek a híres könyve a Tudatállapotok szivárványa. Igen, szivárványa. És az Apró részletekben ő egyébként egy Kanadában élő magyar pszichológus és pszichoterapeuta, és aki azt mondja, hogy aki jót akar tenni valaki mással, az apró részletekben kell tennie. És ez nagyon igaz, tehát hogy, vagy legalábbis én igaznak gondolok, mert mindig nagyon nagyot akarunk ugrani, nagyon nagyot akarunk álmodni, és frusztráltak vagyunk, hogyha olyan nagy, hogy ezt nem tudjuk megvalósítani, viszont ha minden nap egy kicsit teszünk valamiért, amit van egy nagy álmunk, azt mindig őrizzük magunkban, és dédelgetjük, de nem lehet egyszerre ekkorát ugrani, Viszont azt lehet, hogy minden nap egy kicsit tenni azért, hogy az egyszer minden nap őrizgetni magunkban, de pluszban tenni is azért, hogy egyszer valósággá válhasson, és ugye ez az apró részletekben. Maga ez a, egyébként ezek a kis gondolatai, kis írásainak egy kompozíciója a maga a könyv. Nagyon jó ez a beszélgetés, ő nagyon az tudatállapotok szivárványa is, hogy teljesen egy újfajta szemléletből közelíti meg az élet nagy kérdéseit, és az is nagyon helytálló, és ugyanazok a dolgokat máshonnan megközelítve, hogy gyakorlatilag nagyon hasonló eredményre jut. Úgyhogy fantasztikus, én például szokott Budapesten előadásokat tartani. Tehát voltam is már egy előadásán, és nagyon jó volt. És a Popper Péternek is voltam egyébként, volt egy önismerett spirituális síkjai előadásorozat, ahol a Popper Péter is tartott előadást. És Mónikának már mondtam ezt, de szerintem ez egy nagyon jó előadás. Ez az előadáson mesélt el a Popper Péter, hogy az életében két meghatározó személy volt. Az egyik a spirituális tanítója vagy mester, a másik pedig a felesége. És azért, mert a spirituális mester egyszer megérintette, és ebből szinte egy módosult tudatállapotba került, és úgy érezte, hogy gyakorlatilag, amikor nagyon ritkán van az életünkben, amikor úgy semmi miatt nem aggódunk, csak olyan felhőtlenül boldogok, szabadok vagyunk, és úgy nem érdekel semmi, de úgy olyan kerek a világ. Egyé olvadtunk az univerzummal, és hát ugye ebben élt a Poppert, és nem nagyon érdekelték az anyagi hívságok, és semmi jött. Míg a felesége volt az, aki hosszú munkával visszahozta a földre, és beállt nála a középút, vagy nem is tudom, tehát, hogy úgy ez szerintem elég jól mutatja a Popper Péternek a keleti filozófia és a nyugati ideológiáknak egy ilyen ötvözetét, amit ő képviselt. Van egy japán, ha már itt a pszichiátereknél tartunk, van egy japán származású pszichiáternő, aki a Jungi iskola követője, ő Jean Shinoda Bolan, és a Bennünk élő Istenek, Istennők című könyvét ajánlanám. Ez is abban segít, ez is kicsit egy önismereti könyv, abban segít, hogy a görög mitológia alapján azt mondja, az ő elmélete az, hogy a különböző istenségek munkálkodnak bennünk. Vannak tipikus istenségek, amik leginkább, akikhez leginkább hasonlít. Ugye nem véletlenül a görög mitológiában, amikor eljátszották a mitológiai előadásokat, ott az a normál mindennapi emberi életet játszották el az istenek.
Igen.
Istenekként. És ugye itt például a Démeter, az, aki a hős anya, a Héra, a féltékeny feleség, vagy ugye a feleség szerep, ugye Afrodité, a szerelem, az elbűvölő, tehát, hogy ezek az istenségek munkálkodnak bennünk, van amelyikre jobban mi vagyunk, van olyan istenség, viszont én azt tapasztaltam, meg aztán azt is írja az írónő, hogy egyszerre több is munkálkodik bennünk, és életünk különböző szakaszaiban törhetnek elő ezek az istenségek, és ezek a szerepek. Például, amikor szül valaki anya lesz, akkor ugye megerősödik benne a Démeter, az anya, vagy amikor féltékeny lesz, tehát ugye a párkapcsolati kérdésekben. Tehát, hogy ezeket az isteneket nem szabad elnyomni magunkban, fel kell ismerni őket, hogy most ezek munkálkodnak bennünk, és ugyanúgy, ahogy a Denzel Washingtonnál, ugye ott vannak a végén a haláloság körül a meg nem élt ideák és potenciák, ugyanúgy fontos, hogy ezeket az istenségeket sem nyomjuk el magunkban, hanem hagyjuk őket kibontakozni. Ebben a témában talán az utolsó könyvem az a Csíkszentmihályi Mihálynak a Flow című könyv, azt hiszem ez egy elég ismert könyv, ugye egy amerikai-magyar pszichológus, és ő az, aki kidolgozta az áramlat élményt, amit egyébként nagyon sok helyen idéznek, tehát, hogy nagyon sok idegen könyvben előjön ez az áramlat élmény fogalma, tehát, hogy ez olyan annyira beívódott így a mindennapi beszélgetésben is, hogyha az emberek azt mondják, hogy flow élmény.
Igen, meg hogy flowban vagy. Nagyon flowban voltunk. Aha, tényleg.
Igen, tehát, hogy ezt ő nagyon, ez legalább olyan egyébként, mint a Rubik kocka, tehát amikor akár megnézünk egy külföldi filmet, és ott a Rubik kocka, tehát és az teljesen természetes, és gyakorlatilag már ez a flow is, ugye ezen a területen, ahogy a pszichológia, a pszichiátria, nem tudom, életvezetés, tehát ez egy ilyen alapfogalom a flow, és amit igazából a Csíkszentmihályi Mihály dolgozott ki, és ugye aminek a lényege az, hogy akkor vagyunk áramlatélményben, amikor szabadon annak szentelhetem az energiáimat és a figyelmemet, amivel elérek egy célt, és abban gyakorlatilag így áramlok ezzel az élmény, így megszűnik az idő, sík, ez is egy ilyen érdekes dolog, és tényleg így elragad ez a dolog. Persze ehhez fontos, hogy ugye külsőleg is meglegyenek az adottságok ahhoz, de hogy nekünk embereknek igenis bele kell engedni magunkat ebbe az élményben, és hogyha még, ha úgy érezzük, hogy megvan a képességünk hozzá valamilyen szinten, nem kell nagy képesség hozzá, de akkor a tapasztalatszerzés céljából is, például amikor elmegyünk egy partira, dönthetünk úgy, hogy nem ugye bemegyünk a sarokba és nem beszélgetünk senkivel, de érezzük, hogy azért van bennünk valami, tudnánk beszélgetni, hogy bele kell engedni magunkat ebbe az áramlat élménybe, és ugye megfelelő emberek meg fognak találni, és igen, tudunk beszélgetni velük, tudunk ezáltal fejlődni. Ő is beszél az élethosszig tartó tanulásra, fontos, hogy megértsük, hogy mi folyik körülöttünk. Gyakorlatilag a Csíkszentmihályi Mihály is ezeket a gondolatokat mondja el, kicsit másfajta köntösben. Mennyire fontos a nyitottság és az érzékenység. Fontos, hogy tehát kitűzzünk egy célt, fektessünk pszichikai energiát bele, figyeljünk a visszacsatolásokra, lehetőség szerint a képességeinknek megfeleljen valamilyen szinten, vagy föl tudjuk, érezzük magunkban az elhivatottságot, hogy föl tudjuk a képességünket fejleszteni arra a szintre, és akkor ugorjunk bele a áramlatba. Azt hiszem, hogy pszichológia témakörében ezek a könyvek voltak, amit tudok ajánlani.
Rengeteg dolog kapcsán, amit most mondtál, most, hogy már tudok gondolkodni, mert a sejtjeim kaptak táplálékot. Egy csomó helyzetet elképzeltem, amiben vagyok, amiben kérdőjeleim vannak, és rá rímeltek egyre-egyre. Szóval tényleg azért nagyon jó, mert kinek épp mi a legégetőbb, vagy a legintenzívebb, mondjuk így, feladata, nagyon sok mindenhez fog tudni nyúlni ennek a beszélgetésnek a kapcsán, úgyhogy egy picit megint pihenjünk, Tori Amost imádom, úgyhogy nagyon örültem, amikor Tori Amost választottad. A szám címe Winter.
Snow can wait, I forgot my mittens. Wipe my nose, get my new boots on. I get a little warm in my heart when I think of winter. I put my hand in my father's glove. I run off where the drifts get deeper. Sleeping beauty trips me with a frown. I hear a voice, you must learn to stand up for yourself, 'cause I can't always be around. He says, when you gonna make up your mind? When you gonna love you? All the white horses.
Akkor veszünk egy harmadik nagy levegőt. Három, ugye a hármas jegyében.
Így van, mert három a magyar igazság, és háromszor kopogjuk le a fán, és ez a hármas egység a teremtés, tehát igen. Úgyhogy a harmadik az a filozófia és életvezetés, és ugye még visszatérve a számokra, ugye most ugye a három, és van egy negyedik szám is, ami fontos, ugye a hármas az egyensúly, és a negyedik szám pedig az eredmény. Úgyhogy remélem ennek a beszélgetésnek az lesz az eredménye, a passzív eredmény, de lehetőleg aktivizáljuk jövő évben, hogy mindenki megtalálja a könyvet, ami hozzá segíti őt az örömtelibb és teljesebb élethez. Szóval a harmadik kategória az a filozófia és életvezetés. Itt Szenekának mondanám el egy gondolatát, aki ugye egy sztoikus gondolkodó volt, ez pedig így hangzik, azokat a jó dolgokat, melyeket a jó szerencsehoz kívánjuk. Azokat a jó dolgokat pedig, melyeket a bal szerencsehoz csodáljuk. És ugye itt ehhez kapcsolódik is mindjárt a Ryan Holiday-nek az Akadály az út című könyve. Ugye ő a Marcus Aurelius római császár is egy filozófus császárként ismerjük, egyébként egy sztoikus gondolkodó volt, és pontosan ezt fejezte ki Seneca is, hogy ugye, hogyha bármilyen akadály kerül az utunkba, azt próbáljuk meg nem problémaként, hanem lehetőségként felfogni, hiszen, hogyha visszagondolunk híres emberekre, életére, vagy életrajzokat olvassuk, nagyon sokszor előjön ez a motívum, hogy hatalmas akadályba ütközik, nehézségbe ütközik, lássuk, közben eszünkbe jutott Demosthenes, ugye a híres orátor szónok, aki ugye nem tudott beszélni, és úgy edzette a hangszálait, hogy gyöngyöket vett a szájába. Tehát ugye egy nagyon nagy akadállyal született erre az életre, de mégis benne volt egy ilyen erőteljes motiváció, hogy ő szónok szeretne lenni, és hatalmas önfegyelemmel ezt az akadályát egy előnyé kovácsolta a végére, és egy nagyon híres szónokká vált. A Ryan Holiday-nek éppént van két másik könyve, amit szintén csak ajánlani tudok. Az egyik az Ego az ellenség, Ego is the enemy, a másik pedig most legújabban jelent meg, a Stillness is the key, ezt nem fordították még le magyarra. És egyébként a Ryan Holiday-nek van egy hírlevele is, amire föl lehet iratkozni, a Daily Stoic.
Mindenkinek javaslom, aki mondjuk középszinten beszél angolul, mert nagyon egyszer, tehát nem azt mondom, hogy egyszerű a nyelvezete, de nagyon érthető. Tehát, hogy nagyon erőteljes, letisztult képekkel, meg sztorikkal foglalkozik, és ez egy együlésre elolvasható dolgok. Tehát az a nagyon jó Holiday-ben, a könyveiben is, meg a hírlevelében is, hogy elmond egy rövid történetet, és utána elmondja, hogy azt abból a sztoikus, milyen sztoikus alapel vezethető le. És tényleg mindjárt, ha te nem mondod el, én elmondom, hogy a sztoikusokat méltatlanul, tehát a sztoikus, ugye a Magyarországon, a magyar oktatás miatt valószínűleg úgy él az emberek fejében, vagy ezt el fogod mondani?
De mondja nyugodtan.
Jó, hogy a sztoikus beletörődő nyugalom, és én annyiszor megkapom, amikor azt mondom, hogy én mennyit kaptam a sztoikus filozófiától, hogy beletörődő birka nyugalom, tökre nem ez, hanem valószínűleg kiderül abból, amit mondasz, de utána meg én elmondom, hogy nekem mi a két legfontosabb alapelvem. Szóval a sztoikusok egy nagyon élhető életstratégiát adnak a kezünkbe. Jó, akkor lehet, hogy elmondom most, és utána ugye három alaptételük van, de kettő emészthető elsőre, a harmadikra nagyon nagy levegőt kell venni. Az egyik, hogy a környezetünkön nem tudunk változtatni, a körülöttünk levő emberek és körülmények hatásain. Egy dolgon tudunk változtatni, a saját hozzáállásunkon. És ha ez a fejünk tetejére állunk is, így van. Tehát én mire rájöttem arra, hogy Gizike hiába idegesít, Gizike ugyanolyan lesz. Se nem fogom tudni meggyőzni, se nem a feladatom. Azon tudok változtatni, hogy amennyire tudja
elfogadjam, ne érdekeljen, ha annyira negatív, ne érdekeljen, és hogyha tényleg annyira rossz, akkor iktassam ki az életemből. Vagy őt, vagy a körülményeket. Tehát, hogyha maximum szedem a sátorfám, és ha az a munkahely semmiképpen nem elfogadható, nem tudom átengedni úgy magam, hogy ne romboljon, akkor lelépek, de általában mindenütt el lehet érni, és minden helyzetben el lehet érni ahhoz az állapothoz, hogy egyszerűen nem hagyom, hogy negatívan befolyásoljon, vagy bárhogyan befolyásoljon. És a másik az, hogy...
Ez még egy dolgot hozzátennék, tehát, hogy amikor mancika idegesít a munkahelyen, az... Tehát nagyon sokszor azért is van ez is, ezt szerintem mondják a sztoikusok is, meg ugye eddig is beszéltünk róla, hogy ami bent van, az
igen,
van kint.
Igen,
tehát,
igen,
bent,
igen.
És sokszor a tükörre a külvilág. Tehát amikor mancika idegesít, akkor mielőtt lelépnénk, bár ez is egy út.
Végső.
Végső út, de hogy előtte érdemes magunkban... végig gondolni, hogy mi tükröződhet benne. Tehát mi van magunkban az, amit ott látunk, amit nem akarunk felismerni. Tehát amikor valami nagyon idegesít a külvilágban, a környezetünkben, az mindenképpen egy jel, amire, hogy arra oda kell figyelnünk, az nem véletlenül ennyire idegesítő. Velem is volt ilyen, hogy annak idején egy kolléganőm egyszerűen irritált, és az a viselkedése, ahogy viselkedett, amit mondott, és egyszerűen két dolog van, az egyik, a sztoik, igen, tehát ez két dolog, az egyik, amit te is mondtál, hogy az ember ezt hogy elfogadja, hogy ezen nem nagyon tud úgy változtatni, vagy elengedi, és van egy másik, ami szerintem talán fontosabb, hogy felismeri ezt magában, legalábbis nálam így volt, hogy felismertem magamban, hogy igen, én is, bennem is munkálkodnak ilyen erők, ha nem is ennyire élesen, de ott vannak. És amit ezt felismertem, és elfogadtam, hogy igen, én is ilyen vagyok, én is voltam ilyen, és voltam ilyen helyzetben, amikor viselkedhettem így, sőt, viselkedtem is így, és amint ez a dolog ilyen el, és ez itt jönnek be a sztoikusok, amint ezt így elfogadom, onnantól kezdve ez a dolog feloldódik. Mert ugye minden mögött a szeretet és az elfogadás az nagyon sokszor tud segíteni, és például ez a kolléganőm felmondott rá két hónapra.
Igen, ez annyira tipikus.
Hogy
ez rengetegszer megtörténik, hogy onnantól nem fog tudni elmenni arra az eseményre, ahol te találkoztál vele és idegesít. Tehát onnantól, hogy elfogadod.
Igen. Onnantól, hogy elfogadom, valami ez a probléma, megváltjuk a problémásságától, de ahhoz magunkon kellett dolgozni. Tehát, hogy az nem úgy megy, hogy kiiktatom, és nem szeretném, hanem ha magamon elkezdek dolgozni, felismerem magamba, és ráadásul ezt elfogadom, onnantól kezdve ezzel én fejlődtem, mert egy önismereti út része volt ez a kapcsolatunk, ami volt, és már nincs több feladatom vele, tehát megszűnik, mint probléma létezni. Persze jön más, mert ugye
igen,
folyamatosan kapjuk.
Te halálik, tehát hogy tényleg senki ne azt gondolja, hogy itt ezt mind elolvassa az ember, vagy elolvassuk, és nincsenek napi harcaink, meg vannak, hanem annyira... Amikor az ember elfogadja, hogy ez része a dolognak, ez tényleg része a dolognak, és jön egy újabb dolog, akkor nem a már megint, hanem tök természetes, hogy nekem van egy barátnőm, akit nagyon követek, és ő azt mondja, hogy a reakció idő fog lecsökkenni. Tehát ahogy egyre többet foglalkozol ezzel, megjön a düroham. Tehát senki ne azt gondolja, hogy megjön a düroham, valószínűleg 3 hét helyett már csak fél napig tart, vagy 1 óráig. És ez a cél, hogy menjünk át minden fázison, minél gyorsabban, és jussunk el oda minél hamarabb, amikor már tényleg az megértés és az elfogadás van. Még egy dolog ehhez, és utána még gyorsan elmondom a másik pontot, nem gondoltam, hogy én ekkora szerepet vállalok ma, hogy ugye vannak olyan körülmények, hogy itt élsz egy szobás lakásba, egy jól megtermett férjel, azon is lehet dühöngeni. És van, aki ezt választja, hogy dühöng, hogy nincs elég hely, nem, vagy van egy olyan, esetleg olyan krónikus betegséged, vagy amivel születtél, vagy egy olyan paramétered, amin nem tudsz változtatni, mert úgy születtél. Én nem mondom, hogy könnyű, tehát ezt senki nem mondja, hogy könnyű, de lehet választani, hogy egész életedben panaszkodsz, szidod, sajnálod magad, és lehet választani a között, hogy azt mondod, hogy ez része az életemnek, ha előnyömre tudom fordítani, előnyömre fordítom, ha nem, akkor negligálom. Van egy ilyen sztoikus mondás, hogy viselhető, akkor viseld. Ettől tépem ki a hajam, amikor panaszkodik valaki éveken át ugyanamiatt a dolog miatt. Oké, ezt lezárom, és a másik pont a sztoikusokban, amit nagyon nem szoktak szeretni szintén, aki még nem jött rá, hogy mennyivel egyszerűbb, ha ezt követi, ugye a sztoikus nem várja a rosszat, de felkészül rá. Tehát Ryan Holiday állandóan ezt ismételgeti, hogy a sztoikus se hülye. Egyszerűen nem lehet ész nélkül, ezért kötnek az emberek biztosítást. Itt érdekes módon elfogadják azt, hogy senki nem örül, ha el fogják ütni, de azért van a balesetbiztosítás, azért van az egészségbiztosítás. Előre felkészülünk egy olyanra, ami bár nem jó, ha lesz, de felkészülünk. Mondjunk már egy olyan helyzetet, tehát hogy az emberek nagyon sokszor felháborodnak egy olyan helyzet miatt, ami bőven benne volt a pakliban. Csak se legalább lelkileg készüljünk fel arra, hogy senki nem készül arra, amikor férhez megy, amikor munkahelyre megy, hogy ez egyszer el fog romlani. De azért ne legyünk hülyék. Bármi megtörténhet.
Van egy ilyen mondás is, hogy ez ugye ez az ősbizalom, tehát hogy fontos, hogy az ember bízzon, de ugyanakkor tartsa nyitva a szemét. Tehát ezt megmondják a keleti filozófusok is, van erre is valamilyen mondásuk, hogy hagyd ott a szamaradat, de azért köst ki a fához, nem tudom. Tehát hogy legyen valami, amit te is mondtál, hogy azért valamilyen szinten biztosíts be magad a jövőre, tehát hogy amennyire tudod, de ugyanakkor soha nem szabad ebben sem átesni a ló másik oldalára. Tehát, hogy így, igen, tehát hogy a sztoikusok tényleg bölcselkedők, és tényleg fantasztikus dolog, hogy azt mondják, hogyha tényleg, ha van egy akadály az utatba, akkor azt kovácsolt előnyé, és igazából azokra nézünk föl valahol, akik ezt meg tudták tenni. Raya Holiday műveihez nagyon kapcsolódik egy másik író, a Stephen Covey, a Kiemelkedő emberek 7 szokása. Hát ez a könyv, ezt én egy évig olvastam, nagyon nehéz könyv. Talán te ajánlottad ezt, Mónika. Uh-huh. Nagyon nehéz könyv volt, többször feladtam. De viszont megérte átküzdeni magam ezen a könyvön. Alapvetően a Stephen Covey, ami hihetetlen, de 9 gyereke volt, és én nem tudom, 50 unokája, tehát hogy eleve 9 gyereke volt, már az is egy nagyon komoly dolog. És a ugyanott vannak a sztoikus gondolatok az ő gondolkodásában is. Ő a cége alapított egy céget, és szervezetfejlesztéssel foglalkozott, tehát kicsit most így már átmehetünk a vállalkozás irányba, tehát hogy a multi cégek kérték föl, hogy ilyen szervezetfejlesztési kérdésekben segítsen nekik. Tehát részben gyakorlatias a könyve egyébként, részben pedig elméleti, de olyan alapokon fekszik, amit te is említettél, Mónika, hogy a reakcióidő lerövidítéseit kapásból eszembe jutott ugye ő, ugye nem ő az egyetlen, de ő rá is ez nagy hatással volt, mikor rájött erre a felismerésére, és ahogy olvastam, ez adta neki a löketet ennek a könyvnek a megírásához, hogy ugye mi az állatok ösztönlények, tehát nekik nincs meg az a lehetőség, mint nekünk embereknek, hogyha kapunk egy ingert, egy akármilyen inger ér minket, hogy megálljunk, és ne ösztönből azonnal reagáljunk rá. Tehát az inger és a válasz között van egy reakcióidő. És ugye ezt a reakcióidőt, ezt mindenképpen föl kell használni arra, hogy jól reagáljuk le, és kicsit hátrébb lépjünk, és kicsit objektívebben szemlélődjünk a világban. Ő ezt egyébként egy ilyen paradigmaváltásnak mondja, hogy hogyan észleljük és miként lássuk a világot, ez egy teljesen új szemlélet. Azt mondja, hogy nézzünk másként a dolgokra, ne ahogyan elsőként észleljük őket. Tehát ahogy a szülők, a társadalom, a gének alapból hoznának egy reakciót, egy választ egy adott szituációra, nekünk ezt fel kell ismerni, hogy ezek lehet, hogy nem is mik vagyunk a mi jó gondolataink, hanem amiket hozunk magunkkal, és hogy ezt át kell érni. Tehát az ember, ennek mindig van lehetősége arra, hogy a hogyant megválaszol, erről már beszélgetünk, tehát át tudjuk érni a forgatókönyvünket olyan irányba, ami segít. És a másik, hogy ahogy látjuk a dolgokat, az pedig szorosan, ugye erről is beszéltünk, és ezt ő is mondja, hogy szorosan kapcsolódik ahhoz, amilyenek mi magunk vagyunk. Tehát amit hozunk a szülőktől, a társadalom ránkra, vagy a gének formálnak minket. Amit még ő mond, hogy ugye egy ilyen komoly struktúrát tesz elénk, illetve egy életmódot, hogy hogyan éljünk, és milyen főbb értékekre figyeljünk, és ilyen például a proaktivitás. Fontos, már a sima nyelvhasználatban figyeljünk arra, hogy mit, hogy mondunk, tehát hogy kicsit pozitívan, hogy én ura vagyok, hogy cselekedni szeretnék, a választás, hogy én választom, és nem akarom, tehát hogy nagyon fontos, hogy már a nyelvhasználatban is figyeljünk oda, és próbáljuk meg jól megválasztani a saját reakciónkat a bármilyen ingerre, ami ér minket. Ugye ő is beszél a személyes küldetésről, ugye élettervnek is mondják, életfeladatnak is, és mindenképpen fontos számára a helyes értékeknek a középpontba állítása. Nagyon tetszik nekem ez a gondolata, hogy a menedzselés az, hogy jól teszik a dolgokat, a vezetés az, hogy jó dolgokat teszünk.
Aztán.
És ez egy jó meglátása. Ad segítséget az időgazdálkodásra, ugye ez folyamat, hogyha már megvan a fő célunk, vagy életfeladatunk, ugye ehhez rengeteg segítség van a könyvekben, a különböző módszerekben, de hogyha az már megvan, akkor ahhoz a segítséget, hogy az prioritásként kezeljük. Tehát, hogy az nagyon, nagyon fontos, ugye az időgazdálkodás, sok ilyen tréning van, hogy ugye hajlamosak vagyunk mindenre elfecsérelni az időnket, nem konkrétan koncentrálni, nem az áramlat élményben lenni, hanem egyszerre több dolggal foglalkozni, és igazából nem jutni nagyon egyre a kettőre, de legfőképpen nem jutunk ami nekünk a legfontosabb lenne, azzal nem haladunk. Ezért nagyon fontos az időgazdálkodás, ezért nagyon fontos a dedikált idők kijelölése. A másik nagyon ehhez a témakörhöz kapcsolódik, ugye a nemetmondás. Például Ryan Holiday most a jövő évi, ugye mostanában megint divatos ez a habitek, hogy milyen habiteket veszek fel a szokásokat.
Komolyan?
A következő,
nem hallottam.
Mert ugye szerintem ezt a Covid hozhatta be, ugye ez angolul, ez a 7 habits of highly effective people, és utána nagyon sok ilyen habits, vagy teenager habits, és ugye ő a fia is, ugye írók, és ugyanúgy a szervezetfejlesztéssel foglalkozik, és az egyik a Sean, az biztos. Tehát, hogy így tehát, hogy ez a habit dolog is ugye nagyon nem. Nagyon sokszor hallom ezt, hogy ilyen habitek, olyan habitek, atomic habit, ugye az is egy ilyen kifejezés már, az atomic habit kifejezés, ami ugye arra utal, hogy csak kicsit, ne akar nagyon nagyot ugrani, hanem hogy picikkel haladjunk. És például valaki mesélte nekem, az egyik barátnőm, akinek a főnöke azt mondta, hogy minden nap csak egy kicsit javítsatok valamin. És azt mindig le kellett írniuk, és egy kicsit javítottak mindig. Tehát nem nagy projekt, és ugye mert nyilván azok is folytak projektek, de hogy mondta, hogy mit tudom én a rendszerben, amit használnak, mindig egy kicsit valami fejlesztés, de mindig csak egy kicsit. És akkor ugye ezt, hogy mindig nagyon néztek rá, hogy na hát ezzel nem sokat érünk, hogy mindig csak egy kicsit iszi. És akkor egyszer csak rádöbbentek arra, hogy ez a sok kicsi igazából mennyit jelentett. És ezzel az Atomic Habit, ez is egy ilyen új irányzat, hogy sokat számít az, hogy pici benne tegyél minden nap valamit, és azért az el fog juttatni téged valahova, ahol nem is gondoltad, hogy oda lehet jutni. Tehát, hogy itt a habitekkel kapcsolatban. Ez is ugye az egyik ilyen habite a jövő év vonatkozásában a nemetmondás, mert ugye azt tanulni kell.
Na, az nekem nagyon jól megy. Tehát abban ide van tetoválva a lapomra, hogy nem. Tehát hála Istennek, itt nincs tanulnivalóm.
Igen. Na hát szerintem sok embernek van tanulnivalója a nemetmondás kapcsán, mert nagyon nehéz. És viszont abban, hogyha megvan ez a belső döntésed, ami megtart, hogyha megvan úgy nagyjából az életfeladatod, egy célod, aminek az irányába elindulsz, akkor meg kell tanulnod ezt is, és bizonyos helyzetekre egyszer nemet kell mondani, mert különben szétforgácsolódsz, és nem tudsz azon az úton járni, amit kicsit így az energiáidat így elviszi a környezeted. Stephen Covey-nak ilyen alapelvei vannak, alapértékei. Tehát az ilyenek, és egyébként ezek olyan értékek, amik tényleg működnek, például, hogy egy ígéretedet megtartsd, hogy őszintén bocsánatot tudják kérni, amikor annak van itt az ideje. Egy kis könyvecském van, amit szeretnék ajánlani, ez a Braskó Csabának a Múzsa című könyve. A Braskó Csabát nem tudom mennyien ismerik, egyébként van így ilyen szemléletfejlesztő iskolája is. Ez a kis könyve, ugye, és hogy egy megszakott élethelyzet, ő is megszakott élethelyzetből próbál, élethelyzetben lévő lányon próbál segíteni, és ezt általában olyanoknak adtam kölcsön ezt a könyvet, akik vállalkozást indítottak be, és féltek lépni. Ugyanis ez egy vállalkozás indításról szól, hogy felismerd a képességedet, a tehetségeidet, de azt csak úgy tudod, illetve ő abban segít, hogy új nézőpontokat hozzáve, tehát egy megszokott élethelyzetet új nézőpontból figyeld, és így ébreszti a főhős nőt, ő egy lány, egy pultos lány a kávészóban, és őt próbálja kirángatni ebből az állapotából, és új nézőpontból megmutatni, rávilágítani az életre, aminek aztán az lesz az eredménye, hogy megváltozik a pultos lánynak az élete, és végül elindítja a saját vállalkozását. Addig hosszú út vezet, sok beszélgetés, de nagyon olvasmányos, nagyon könnyen érthető, ugyanazokat az alapgondolatokat formálja, amikről eddig beszélgettünk. És még van egy utolsó ajánlásom, ez egy podcast, most itt a könyvek mellé, ez egy angol podcast, sajnos nincs magyarul, ez a Mission Daily nevezetű podcast, aminek több alpodcastja van, tehát az IT területről, tehát van az IT Visionaries, van az Urban Podcast, tehát ugye a nagyvárosok, azt hiszem Cities, van most a legújabb, van Education Podcastja, tehát nagyon sok ilyen alpodcast, és ők is egy új vállalkozás, hogy gyakorlatilag nyomon lehet követni, főleg a Mission Daily fő podcast elejét hallgatva, hogy hogyan hogy ők maguk a gyakorlatban hogyan építik a vállalkozásukat, és gyakorlatilag így velünk hallgatókkal együtt indulnak, és hogy fejlődnek, és ez olyan gyönyörű látni, és most legújabb podcastjuk az a Find Your Mission, ami azt hiszem, hogy így, amikről most beszélgettünk, ugye életfeladat, mission, küldetés, tehát mindenképpen összefügg, és a Mission Daily-nek az elején egy ilyen, hogy tanuljál accelerated learning, ez magyarul erre mi a legjobb szó?
Felgyorsított tanulás.
Felgyorsított tanulás, tehát hogy ez a sallangmentes álhírek és mindenféle hírek, tehát igazán tényleg értéket szeretnének képviselni, ami nem félelmet, haragot gerjeszt, hanem fejlődést foglal magába és fényt, utat mutat. És nekik is van hírlevelük, amit majd érdemes esetleg a végére berakni, és nagyon jó, nagyon megkapó, felemelő idézettel kezdődik, és amit az élet minden területén, a tudománytól, az IT-n át, a kultúráig, mindenféle ajánlásaik vannak.
Most gyorsan fejben kiszámoltam, hogy mennyit kellett volna nekem ezért fizetnem, hogyha ha mint kezelésre jöttem volna, sok pénzt spóroltunk, úgyhogy podcastot indítani jó, Anitát meghívni jó. Most igazából nem nagyon tudok értelmeset mondani, mert annyira elborított minden, de ez egy csodálatos fulladás, amiben most vagyok, és remélem, hogy a mennyországba jutok ezután.
Hát köszönöm szépen a meghívást, és hát akkor hajrá, olvasás!
Nagyon szuper volt, nagyon szépen köszönjük, és már csak az utolsó mondatom, hogy nagyon köszönjük nektek mindenkinek, akik velünk vagytok, meg velünk voltatok ebben az évben. Ez egy csodálatos év volt, és nagyon-nagyon örülök, hogy Anita veled tudtuk zárni, mert ez tényleg ilyen jelentős utolsó.
Felemelkedtünk.
Szép nagy adás. Pontosan. Elmondhatom, hogy ki lesz a jövő évi első vendégünk? Persze. Jövő évi első vendégünk Balázs, Anita férje. Ez teljesen véletlenül jött ki. Úgyhogy egy gyönyörű keretes szerkezetet adunk ennek az évvégi ünnepnek. És Balázs teljesen más témában fog beszélni, ami...
Balázs zenei témájú könyveket fog hozni nektek. Alapvetően ő a zenészek, akik zenészek által írt életrajzi regények nagy szerelmese. Ő maga is egyébként hobbi zenész, dalszerző, úgyhogy azt hiszem a legautentikusabb forrásból fogjátok hallani az ajánlásokat.
Tehát tökéletes, most elcsendesedtünk Anitával egy picit, és magunkban nézünk, és aki még nem jó zenei, szilveszter után Balázsral a rock'n'roll tudja tovább tolni januárban, úgyhogy köszönjük, sziasztok!
Köszönjük, és kellemes ünnepeket!